Rádió Egyetem. Bevezetés a művészettörténetbe. Sámsonnak levágják a haját. Harmadik rész. Rényi András előadása.
Kihasználnám az alkalmat, akkor mielőtt még befejezem a most már harmadik alkalommal folytatott gondolatmenetemet, hogy még elmondjak egyet s mást erről a kurzusról. Ugye ilyen kényszerűen máshogy kezdődött, mint ezzel elképzeltem, de hát most már mindegy, így alakult, így alakult. A terv az az, hogy szeretnék végigmenni a művészettörténet a tudományos kérdés feltevéseinek a mondjuk nagy fejezetein, hogy így mondjam. És nem a Kondorbiát be fogom ma fejezni. Tehát a példáimat a következőkben olyan témakörből fogom hozni, amelyeket viszonylag a leginkább ismerek, vagy amihez leginkább mernék példákat hozni. A 17. század olyan nagy festőivel, mint Caravaggio és Rembrandt foglalkoznék, az ő munkáik, illetve az ő munkáikat használnám, mint egy ilyen állandó példaanyagként, hogy viszonylag egységes legyen az, amit egész fél évben hallani fognak. Ez nem azt jelenti, értelemszerűen, hogy ez nem Rembrandt és nem Caravaggio szóló előadás. Ez a művészettörténeti gondolkodásba való bevezetés, csak valamilyen konkrét matérián. Aztán kiderült az eddigekből, hogy én kifejezetten nagy hangsúlyt szeretnék helyezni arra, hogy a művészettörténet, hogy általában a tudományos gondolkodásnak nagyon erősen módszer reflexívnek kell lennie. Tehát mindig tudnia kell az embernek, hogy mit csinál, amikor éppen úgynevezett tudományt művel, hogy pontosan melyik paradigmában beszél, pontosan milyen fajta, hogy tette fel a kérdését, hogy ne keveredjenek össze ezek a dolgok egymás, és ezért szerencsésebb az, hogyha egy anyagon próbáljuk meg a különböző fajta kérdésfeltevéseket egymással kontrasztálni, jobban látszanak ezek a megközelítésbeli differenciák, mint hogyha össze-vissza mindenhoz éppen alkalmi példákat választunk. A művészettörténetnek a paradigmák előtti kérdésfeltevését szeretném megmutatni. Paradigmák, aztán paradigmákról beszéltem az első alkalommal, nem? Ugye ez már nagyjából megvan, hogy körülbelül mit nevezünk paradigmának. Az én hipotézisem az, és ezt majd a jövő héten meg fogom próbálni konkrétan is megmutatni, hogy egy olyan kérdés, hogy X vagy Y műtárgyat ki készített, mikor készítette, hogy került ide, milyen sorsa, milyen pályát futott be. Úgy értem, hogy került a szemünk elé, hogy került mondjuk abba a múzeumban, ahol éppen ma van. Vagy hogy került abba a gyűjteményben, ahol éppen ma tartózkodik. Tehát az úgynevezett utóélete, a provenienciája a műalkotásoknak. Ezeknek a tisztázása, ezeknek a megállapítása, rögzítése, művésznevek meghatározása, időpontok, datálás, attribuálás. És bizonyos értelme az ikonográfiai tárgy meghatározása is ilyen. Ezeket én paradigmák előtti kérdésfeltevéseknek nevezném. Tehát ez olyan típusú tevékenység a művészettörténésznek, amely bizonyosan független attól, milyen paradigmában gondolkodik, hogy stílustörténetet művele, hogy ikonológiát művele, esetleg azt a fajta értelmező, képhermeneutikai értelmezést műveli, mint amit most én próbáltam a Rembrandt képpel kapcsolatban, vagy a gondolattal kapcsolatban megmutatni. Ezek olyan kérdések, amelyek megelőzik ezt az átfogóbb, paradigmatikus kérdésfeltevést. Ezért is van az, hogy nagyon sok művészettörténész gond nélkül tudja egy életen át művelni a munkáját, anélkül, hogy érteni azt, hogy azt a kérdést megkérdezném tőle, hogy mégis maga milyen paradigmában gondolkodik. Lehet, hogy nem is érteni ezt a kérdést. Nagyon jól el van azzal a feladattal, hogy megállapítsa egy műtárnak mondjuk a keletkezési időpontját, vagy a művészkezet, amelyikhez tartozik. De hát itt van egy csomó olyan kérdés, amelyet bizonyosan zárójelbe kell tenni. Olyan kérdés, amely egy adott paradigmában persze jó föl lehet tenni, de egy másikban, vagy anélkül, annak a keretének a hiányában meg lehet kerülni, vagy úgy tűnik, mintha nem is van a kérdés. Ezekre fogok a jövő alkalommal példákat hozni. Aztán szeretnék egy picit beszélni a műalkotásoknak az interpretációjáról. Az interpretációs probléma az ugyanis már paradigma függő kérdés. Hogy értelmezünk egy művet. És ezen belül különböző lehetőségeink vannak. Azt is mondhatnám, hogy azok, akik mondjuk építészet iránt érdeklődnek, ami egy nagyon gyönyörű művészet, én nem értek hozzá. Vagy mondjuk aki, tegyük föl, iparművészeti témával szeretne foglalkozni, ez érdekli a művészet történetben. annak az a bevezetés, amit én tudok itt ebben a fél évben nyújtani, az természetesen nem lesz kielégítő. De abban az értelemben, hogy a példák, amiket hozok, azok mégis reprezentatív példaemvészet történeti gondolkodásnak. Tehát nem biztos, hogy föltétlenül az jelenti a jó bevezetést egy adott tudományterületre, hogy ami mindent ilyen kvázi iskolásra mindent lefed, és akkor mindenről mond valami általánosat és valami keveset. Én a tudományos gondolkodás természetéből az következik, hogy az ember mindig mélyfúrásokat kell, hogy végezzen, a tudomány az mindig mélyre kell, hogy hatoljon, és ehhez mindig hasznosabb az, hogyha koncentráljuk a figyelmünket. Az egyik dolog, ami a tudományos észjárásra szerintem nagyon jellemző, az a szisztematikus jelleg. Tehát valami konzekvensen, egy gondolatmenetet konzekvensen végig kell vinni ahhoz, hogy az ember azt mondhassa, hogy na, akkor ez valamilyen szempontból tudományosan megalapozottnak látszik. Az a tervem egyébként, hogy most el fogom önöknek mondani, amit még elmondandó vagyok, és aztán a tudományos gondolkodáshoz az is hozzátartozik, hogy nyitottnak kell lennünk másfajta értelmezések számára is. Úgyhogy arra fogom önöket kérni az órának a végén, hogy aki úgy gondolja, hogy nem volt meggyőző az, amit én mondtam, ez azt mondom, van egy annál meggyőző válasz ítélete arról, amiről itt beszéltünk, vagy hogy máshogy is lehet azt olvasni, amit én így olvastam, annak itt módja lesz, nem nagyon tisztességes ez az eljárás, kétségtelen tény, de mégis, ha valaki úgy gondolja, hogy van volna kritikai reflexió az, ami elhangzott, annak nagyon személy szerint nagyon örülnék. Jó? Tehát figyeljenek olyan szempontba is, hogy ha úgy gondolják, hogy vagy kérdésük, vagy ellentmondani valójuk van, akkor ezt nyugodtan tegyék majd meg. Jó? Na, akkor most gyorsan végigpörgettem azt, amiről eddig beszéltünk, csak hogy tudjuk, hogy miről, tehát ugye erről, ez a bizonyos, tehát a kondor részkarcról beszéltünk, emlékszünk, a címről beszéltünk, akkor kiindultunk a jobb alsó sarokból, a személyes életre vonatkozó információk, vagy utalások, referenciáknak az elemzéséből, a feleség, a férj, a szerelmi boldogság, az egész freudi szimbolika, emlékeznek, azt is elmondtam, még egyszer elmondom, nem mérélektani elemzésről van szó, nem pszichoanalízisről van szó, nem a Kondor Béla lelki világa érdekel bennünket, engem legalábbis nem érdekel, nem vagyok orvos és nem vagyok pszichiáter, nem az én dolgom. Egy műalkotásról beszélünk, amelynek az egyik szubtextus, az egyik alárendelt szöveg, amelyre vonatkozik, az a freudi elmélet, és a freudi elméletnek bizonyos mozzanatai, bizonyos szimbolikus hivatkozásai kiolvashatók, leolvashatók alapról. Tehát ebben az értelemben beszélünk csak freudi dologról. Akkor beszéltünk az alkotónak a kettős identitásáról, ami megjelenik a már jobb alsó sarokban is. Beszéltünk a szerelem kettős képéről, a biblikus kódról, nem tudom, ezt mondtam-e, hogy a múltkor már mondtam-e, de ha nem mondtam, akkor most mondom, nem akarok erről sokat beszélni, de hát ugye van a Bibliának egy híres szövege, amely a szerelemről, az érzéki szerelemről szól. Kondor Béláról tudjuk, hogy Biblia olvasó ember volt, azok a tárgyak, amelyek az ő személyes életére vonatkoznak, emlékeznek a pohár, az alkoholizmusként, a hangszerek, a játékos, a művész, a hangszerépítő és a grafikus művésznek a jelvényeként, és a nagyméretű könyv, amelybe a szerelmesek mintegy benne rezegnek, a nagyméretű könyv maga is bizonyosítom ilyen személyes tájként, a tévedések bibliája ilyen személyes tájként is fölfogható. A Bibliában pedig ismeretes egy fontos szöveg, amelyik az érzéki szerelem dicsérete, egy gyönyörűséges szöveg, a Biblia talán legszebb, költőileg legértékesebb könyve. Ez ugye a Salamon királynak az énekek éneke, amely akár egy harmadik bibliai referenciaként szolgálhat. Ugye emlékszünk, mert illetve mondtam már múltkor, hogy ugye a Sámson történet az egyik biblikus referencia, a másik az Édenkert a Balassosságokban, és a harmadik volna az énekek éneke. Tehát nem önkényes, magyarán azt mondanám, nem önkényes így értelmezni, vagy így is lehetséges értelmezni ezt a furcsa, egyszerre utópikus és esztetikus, poétikus szerelmes párt. Amelyik, mondom, elsősorban azért érdekes, és abból kapja ezt a sajátos utópikus jelentését, hogy kontrasztálva van egy másikkal, ahol ennek pont az ellenkezője történik. Tehát ezeket akkor megbeszéltük, akkor elmeséltem, hogy a múltkor hosszasan beszéltünk erről az ányfiguráról is, hogy ez hogy jelenik meg a Kondor művészetében, a Blake profétákkal vacsorázik, a Szent Antal ányfigura ott a bal alsó sarok, a jobb alsó sarokban, mint egy ilyen ironikus kifordítása a monumentális remete figurának. Ez gyakori visszatérő eszköze Kondornak, ezeknek a kis tömör grafikai értelemben üres, elvont, absztrakt, kompakt formáknak az alkalmazása, és ezeknek a funkcionális alkalmazása. Minden művel ki lehet mutatni, hogy nem véletlenül pont az üres, nem véletlenül pont az az ányfigura, amelyik, pont az a figura, ányfigura, amelyik így van megcsinálva Kondor. Tehát nagyon tudatosan operál a grafikus kidolgozásnak az eszközével. Beszéltem erről a bizonyos metonimikus eljárás, az behelyettesítő egymás mellettiség, ugye emlékeznek, tehát az óra és a szív pozícióknak és motivumoknak a fölcserélhetősége, ugye nagyon szimpla, csiki-csuki játék, nagyon egyszerű, majdnem, nem közönséges, szájbarágó, otromba, nagyon nem grafikus, nagyon nem poétikus, nagyon nem költői eljárás. Tipikus, nagyon jellemző a Kondor, amikor valamit nagyon primitivizál, leegyszerűsít, brutalizál bizonyos értelemben, hogy mint egy megemelje ezt a problémát ugye a főhőshöz képest. Aztán ezt is meséltem, hogy a Szent Antalnak ugyanaz a probléma, ugye, mint a Sámsonnak, amiről már szintén beszéltünk, hogy a belső, a belülről vezéreltsége, az Istenhez való ragaszkodása és a földi világ elhárítása, ugye a remetének ez a sors problémája, hogy ahhoz, hogy kivonulva a sivatagba önmagává lehessen, pontosan az, hogy átadhassa magát a Istenével való misztikus közösségnek, ahhoz el kell felejteni, el kell hárítani a saját magát, saját testét, saját személyes ényét. A legbelsőbb indítatása az, hogy megszabaduljon a saját belső mi voltától. És ugye el is beszéltem utkó, hogy a megkísértés, tehát a kísértő hadaknak a nő alakjában, és különböző nők alakjában, és különböző egyéb alakokban megjelenő kísértő hatalmak, ugye mind olyasmik, amik a világ kísértése, amelyek az ő belsőjével, az ő saját belső vágyéből, az ő saját belső készítéséből fakadnak, és ezeket kell hárítania, ugye annak érdekében, hogy meg tudjon felelni a magasztos célnak. Az óra és a szív, a belső indítatás és a kívülről való vezéreltségnek ez a két eleme tulajdonképpen monumentálisban, problematikusban, gazdagban és mitikusban jelenik meg a nagy Antal figurán, kicsiben és karikatúraszerű leegyszerűsítve, primitíven, otromba kis csiki-csukira egyszerűsítve jelenik meg a kis ányfigurában. Tehát az ányfigurának az értelmezéséhez ezt is látnunk kell, hogy nem önmagában áll, hanem a szélesebb értelmet kondori textusban, a kondori művészetnek a szélesebb textusában is meg kell keresnünk a megfelelőt, és meg kell találnunk a lehetséges referenciáit. Minden esetre ennek az ányfigurának, ezekkel a figurákkal szembeni grafikus üressége, kontraszthatása, én ezt úgy olvastam, hogy az alkotónak a művével szembeni, műve mögötti eltűnés, a művéhez való, a műnek, mint vágyteljesítésnek, amit ő maga nem tud megcsinálni, azt a művében formálja meg, és a művészetének a gazdagságával helyettesíti. És hát ugye az, hogy itt a művészetről van szó, hát ez a húrokon való játék, a vonalakon való játék, a metaforikája közvetíti. Csináltam ilyen kis táblázatot, emlékeznek rá, a mű és a művész, és két, ugye ez nagyon fontos, hogy módszertanilag, hogy két külön kódot különböztessünk meg, amikor műről és művész, erről a komplexumról beszélünk, hogy különbözik a magánéleti kód, és különbözik a stilizáció. Más stilizációban vannak az egyes figurák megfogalmazva, és ezeket együttesen kell látnunk, noha világosan látnunk kell, hogy a kódok más és más kódok, mégis ezek össze vannak kombinálva, egyszer és együttesen hozzák létre az üzleti jelentést, vagy értelmet. És akkor múltkor áttértem az ikonográfiai kódra, a Sámson történetre, Rubens, Rembrandt, az erőszak és a szerelem mitosz és az erőszak elemeinek a kombinációjára, ami ugye motivikusan is megjelenik, meg kompozitorikusan is megjelenik, illetve beszéltem arról, hogy az a másik kód, az ikonográfiai kód az egyik, tehát ez a klasszikus művészettörténészek által klasszikusan használt szövegreferencia az egyik, tehát a bibliai szövegre való hivatkozás az egyik lehetséges, ami ebben a képben. Azért fontos ez, hogy ezt nevezzük ikonográfiai kódnak, és azt ne nevezzük ikonográfiának, ami itt lent történik, mert ami itt lent, ott is vannak jelek, ott is vannak jelölések, ott is vannak értelmek és jelentések, de ezeket nem ikonografikus kódok közvetítik, nem egy képtörténeti hagyományban megalapozott, nem egy művészettörténeti rutinban megalapozott, és ebben az értelemben nem egy univerzális kultúrás nyelvről van szó, hanem ez egy nagyon személyes nyelv, éppen az ő személyre szabott motivumoknak a nyelv, amiket nem kell ikonográfiának neveznünk. Az ikonográfia fogát tartsuk fenn egy jobban körülhatárolt és ilyen értelemben szigorúbban kutatható és szabályozott területnek. És a másik, ami ebben a felső képfélben megjelenik, ez a szexuális kód, amit ennek a jelentnek a pornográf elemei hoznak teljesen nyilvánvalóvá számunkra, tehát a majdnem perverz hivatkozás, egy friol hivatkozás művészettörténeti előzményekre, Michelangelo híres fiatalkori pietájára, vagy ez a nagyon provokatív célzás a világ eredetére, ugye a híres Courbet festményre, amiről majd még egy pillanatra majd szeretnék egy mondatot mondani, mert nagyon figyelemre méltó kérdés, ez pont a jeleknek a szempontjából. Na, és akkor a végén ugye azt hiszem odáig jutottam el, hogy megpróbáltam elmagyarázni, hogy ez a metonímikus logika hogyan hozza létre ezt a perverz jelentést ezen a képen. Tehát azt akartam érzékeltetni, hogy Kondor ezt a bibliai történetet, amelynek ugye nagyon sokféle olvasata lehetséges lehet. Egy tipológiai olvasata, Sámson, mint Jézus előképet, mint Krisztusnak az önmagát feláldozó, megváltónak, a népért önmagát feláldozó hősnek, a hérosznak az interpretációjától. A hajlevágás motivumát lehet, és nem erőltetett dolog, kasztrációs motivumként is fölfogni. Sámsonnak a haját vágják le, az elejének a forrása, de közben ez az erő, látjuk, a Sámson történetből logikusan következik, hogy ez a férfinek az ereje, amelyel a nőt szeretné megszerezni, és a lebírhatatlan vágy, amelyet a férfinek a nő iránti lebírhatatlan vágya, az mint egy metaforikusan azonosul a hajával. Tehát a hajának a levágása az a férfiasságától való megfosztásává válik Kondornak az ábrázat, amit elmagyaráztam, és nem akarnék emlékeznek erre. Itt is egy ilyen behelyettesítő, grafikus behelyettesítésről van szó. Elemeket egymás mellett össze kell néznünk, a köztük lévő relációkat kell egyben átlátnunk ahhoz, hogy világos legyen, hogy mi miért jelenti azt, amit jelent. Tehát szeretném hangsúlyozni. Mondjuk ez a kéz nem önmagában jelenti a férfi elleni erőszakot. Nem úgy jelenti, ahogy egy ikonográfiai lexikonban egy meghatározott grafikus jel valamit jelent, valamire referál. Csak is abban a nagyon komplex grafikus kontextusban, amelyben a pozíciójánál fogva, meg ebből a metonimikus behelyettesítésből, logikájából fogva áll elő, mint egy ilyen sugallat. A képeknek nem kell mindent közvetlenül megmutatni ahhoz, hogy mégis megjelenítsék. Itt is megjelenik ez a jelenet, anélkül, hogy mondjam, túlságosan szájbarágóan, kvázi direkt pornográfiaként kelljen szembenéznünk vele. Kondor nem pornográf képet csinál, de a tárgya, amit megmutat, az egy pornográf jelenet. És épp ez a grafikai tehetségnek a kérdése, hogy ezt meg tudja csinálni úgy, hogy mégis grafikus művet látunk, és nem egy egyszerű, közönséges pornográfiát. Na, azt hiszem, körülbelül idáig jutottunk el a múltkor, és akkor most egy kicsit szeretnék tovább menni. Azt hiszem, még ezt is elmondtam, ugye? Tehát itt megint két másik kódról van szó, megint nem keverendő össze, de mégis konzekvensen épül. Van egy ikonografikus kód, és van egy szexuális kód, vagy nemi kód. Az a lényege, hogy mindig a férfi-nő, itt a férfi-nő viszony van közvetlenül tematizálva. Részben ikonografikusan, részben a nyers, direkt testiségnek a jelein keresztül. Nem tudom, ezt mondtam-e, hogy erről a két figurával beszéltem-e, nem beszéltem még erről a két figurával. Na, nem akarok erről beszélni, mert a mi szempontunkból ezt természetesen ugyanúgy végig lehetne analizálni, végig is kell analizálni, csak most nem akarom, nincs elég időnk. Két férfi figura van, akik nem vesznek tudást a jelenettől, egymásnak háttal állnak, és ugye a jelenet főszereplői csupa nő, a nők azok, akik szétszedik, kasztrálják Sámsont. A két figura a háttérben, az egyikőjük egy ilyen groteszk kis, idétlen kis borbé figura, egy ilyen férfi paródia, a másik pedig egy a fején egy hosszú ilyen püspök süveget hordó, áltatosan imádkozó fazon, aki, jó, ezt most nem mondom, majd elmondom, hogyha majd oda jutunk, hogy esetleg, tehát azt gondolom, hogy a kalapja is, meg a keze is tulajdonképpen ugyanolyan, tehát nem a kalapja, hanem ez a magas süveg, ugyanúgy részese ennek az egész, hogy is mondjam ezt, fallikus logikának, amelyre az egész kép felépül. De majd erre még visszatérnék. Tehát az a lényeg, tehát, hogy ők ketten férfiak ugyan, noha itt úgy néz ki, mint hogy itt Sámsonnak a nőkkel lenne, a nőkkel, mint olyannal lenne dolga, de ez mutatja azt, hogy Kondor értette a Sámson történetnek azt a dimenzióját is, ami a nazireátusra vonatkozik, ha emlékeznek rá, tehát, hogy Sámsonnak van hivatása, neki van, a világgal szemben van feladata, neki teljesítenie kell egy isteni feladatot. És az tehát, hogy az a Sámson figura, aki itt fekszik, az, és akivel ez történik, amit itt látunk, az nem egyszerűen egy magánember, akinek valamilyen bajt okoznak gonoszok, hanem egy hős, aki az egész világgal áll szemben. A világ egésze az, amelyikkel a hős, mint magányos lény szembe kerül. A konfliktus, amelyik a hős és a világ között van, az adekvát, ami az alkotó és a műve között van. Az alkotó is egyedül van, a műve egy egész világ. A hős is egyedül van, és egy egész világgal szemben kell megváltódnia. Egy egész világot kell megváltani a saját pusztulásával, a saját megsemmisülésével. Most nem akarom ezt tovább ragozni, de az talán elég világos, és aztán ezt a múltkor már mondtam, hogy ha igaz az a logikánkból, hogy ez a figura a művész, a maga köznapias jelentéktelenségében és nyomorúságában, szerelmi kiszolgáltatottságában. Ez a figura a művésznek a pandanya, amely kompenzációként létrehozza a művészetet, amelyik megvalósítja a szerelem utópiáját. Az, ami a valóságban nem lehet, és azt a művészetben lehet létrehozni. Akkor ez a harmadik figura, Sámson maga, a szerelem hérosza, nem is más, mint ennek a nyomorúságos kis emberi lénynek, ennek a hétköznapi magánembernek a mítikus kivetítése. Ez ugyanaz az én, aki magánemberként, jelentéktelenként mutatja meg magát a képnek az egyik pontján, hipostazálja magát, mint mitikus hőst a másikon. Így ez a három figura, 1, 2, 3, összetartozik. Összetartoznak abban az értelemben, hogy mind ugyanannak a lénynek különböző arcai. Mind ugyanannak a figurának különböző dimenziójú kivetülései, megvalósulásai. Most én nekem az a, ugye a főérvem, ezt is aztán múltkor megmutattam, az, hogy ez a három összetartozik, amellett egy fontos érvem, egy stilisztikai érv. Hogy a három figura motivikusan és stilisztikailag is össze vannak fűzve egymással. Ugye az egyik fontos mondoka, amit itt folyamatosan áll, és újra próbálok hangsúlyozni. Egy ilyen kép, ezt úgy kell elképzelnünk, ez egy nagyon bonyolult valami, ezerféle elemből áll. Az elemeknek az egymáshoz való viszonya, az egy dinamikus viszony. Bármely két elemet bármikor össze lehet egymással olvasni. Ha egységes rendszerként kezeljük, bármi bármivel összefügg. De nem önkényesen függ össze. Ha egy stilisztikai különbséget látok mondjuk a három figura között, akkor ennek a különbségnek az ad értelmet, az ad jelentést neki, hogy ugyanannak a figurának a stilisztikailag különböző megvalósulásai. Kicsi, nagy, ányszerű, testes, jelentéktelen, jelentékeny. Az elhelyezkedésük a térben az ugyanígy egy eleme a körülöttük lévő jelentéskérdésnek. Bármit bármivel össze lehet olvasni, de mindig meg kell néznünk, hogy amit összeolvasunk a másikkal, annak a maga kontextusában mi volt a jelentése, és ebben az új kontextusban mi lesz a jelentése. A jelentés ugyanis nem egy dolog, ez nagyon fontos dolog, ezt nem szabad úgy elképzelnünk. Én azt a fogalmi distinkciót javasolnám megtenni, tegyünk különbséget jelentés és értelem között. A jelentés az egy... többnyire egy kódolt. Ha azt mondom jelentés, ezt a szót használom, jelentés, akkor azt is hozzá kell gondolnom, hogy jel. Hiszen jelentése jeleknek van. Ezért én a művek jelentésről nem szívesen beszélek. Mert ez azt jelenteni, ha művek jelentésről beszélünk, hogy a művek maguk jelek. Ebben én nem vagyok biztos. A művek nem biztos, hogy jelek. De egy-egy elemnek lehet jelentés. Tehát ha mondjuk azt mondom, hogy mondjuk ez az olló, meg a körülötte lévő haj, az Sámsont, illetve a Sámson történetet jelöli meg, akkor ez egy viszonylag korrekt megállapítás. Az ikonográfia ugyanis jeleknek a jelentésével foglalkozik. Mindent, amit vizuálisan egy képen lát, azt jelnek tekinti, és a jelet rögtön át is fordítja, megkeresi a hozzá tartozó jelentést. A jelek és a jelentésnek ez az összetartozása egymással, ezt nevezzük kódnak. Tehát a kódok szabályozzák azt, hogy mely jelnek milyen jelentése van. De mondhatok egy hasonlót, ha mondjuk azt mondom, hogy a hangszer az a kondor személyére utaló jel, akkor mit jelent a hangszer? Kondor személyességét jelenti, ez a jelentése. Azért jelentheti ezt, mert megvannak hozzá a szükséges referenciáink, említettem a magánéleti információkat, megemlítettem a freudi kódot. Ezeket ismerjük, tehát ez az apon megmondhatjuk azt, hogy X optikai látványnak, ha azt jelnek tekintjük, akkor ez a jelentése. Én ettől megkülönböztetném a műalkotásoknak az értelmét. Az értelem az egy sokkal komplexebb dolog, mint a jelentés. Ezerféle jelentést tudunk egy képen megtalálni, de mégis a jelentésekre vadászunk, nem rejtvényt fejtünk, hanem a műnek az értelmére vagyunk kíváncsiak. Mi a különbség az értelem és a jelentés között? Most még nem fogom ezt a kérdést megválaszolni, majd kicsit szeretném tovább menni, csak szeretném, hogyha világosan látnák, hogy itt egy különbség van, mert hogyha két elemet összeolvasok egy képen, azt mondom, hogy olvassuk össze ezt a nőfigurát ezzel a nőfigurával, akkor erről azt mondtam, hogy ez a nőfigura mondjuk Sámson, vagy Delila figurája, vagy Delila típusú, lehet bármelyik nő egyébként ebből a szempontból megfelel ennek a kritériumnak, bármelyik nőt tekintetjük a Delilának, hasonlítsuk össze a feleséggel. A két figurát összeolvassuk egymással, ezeknek két különböző jelentésük van, kódolt jelentésük, az egyik láttuk, hogy magánéletileg ezt jelenti, a másik ikonográfilag meg azt jelenti. A kettő együtt, hogy mit keres ez a kettő együtt, egy mű egy összességében, ennek nem lesz jelentése. Ennek értelme lehet. Az értelemnek pedig van egy nagyon fontos tulajdonsága, kicsit népiesen fogalmazva, az értelem az kerek. Az értelem az valami kerekedettség, az valami értetődés. Valami olyasmi, ami azért válik értelemmé, mert értelmesnek találjuk. Ezért, ha én ránézek egy képre, lehet, hogy rengeteg dolognak a jelentését azonnal meg tudom mondani, és lehet, hogy az egészet mégsem fogom érteni. Egy jelentést megállapítani, meg érteni valamit, az két különböző dolog. Most nem akarnék belemenni az értelmezésnek a problémába, ez egy hermeneutikai kérdés, majd előbb-utóbb úgyis sor fogunk erre keríteni, csak akartam jelezni, hogy amikor ilyen összeolvasásokat csinálunk, akkor mindig értelmeket keresünk, és nem jelentéseket. Most akkor akartam, még egy kódot meg akartam mutatni a kép, amiről eddig nem beszéltünk. Igen. Igen. Csak ehhez vissza kell mennem egy picit. Bevezetnénk még egy kategóriát, ezt az egyszerűség kedvér a műfaji kódnak nevezném. A műfaji kód. Ha ránézünk erre a képre, és most először tesszük ezt, mert eddig valójában mindig csak valamilyen részletet néztünk. Az első részben ugye ezt az összefüggést próbáltam elemezni, másikban ezt, és aztán elkezdtünk közöttük valami relációkat találni. Megtetjük azonban azt is, hogy a képet mint egy egészet nézzük, mint egy értelem egészet nézzük. Azt mondjuk, hogy az egésznek van értelme. A részeknek és az egésznek az értelme az egy hermeneutikai alapviszony, a részt az egészbe, az egész a részbe. Az egészet is mindig látnunk kell, hogy az egyes részeknek a funkcióját az egészben megtaláljuk, de ahhoz, hogy egy-egy részt önmagában értelmezünk, az egy-egy részt kell önmagában kereknek tekinteni. Most eddig ugye azt csináltam, hogy két részt, ezt az alsó részt, meg ezt a felsőt önmagában egységes keretnek, önmagában egységes egésznek néztem. És úgy próbáltam ugye jelentéseket, illetve értelmeket találni közöttük. Viszonylag meg lehetett ezt csinálni, az a két ábra, amit mutattam, az hogy ez a dolog is önmagában olvasható, meg ez a dolog is önmagában olvasható, mint hogy ezek önálló képek lennének a képben. Önálló egységek lennének, jelentés egységek lennének a képben. Most vessünk egy pillantást a kép egészére, amelyben tehát ezek az egységek egymás mellett helyezkednek el. Nem tudom, mennyire lehet látni, hogy erről beszéltünk-e már, ha nem, akkor elmondom, hogy a képnek úgy van a szekrete megcsinálva, mint hogyha egy ilyen fa ácsolat elválasztaná egymástól négy részt a képen. Itt ez az alsó, ami ugye átbukik ez a bizonyos drapéria, itt egy hátsó, amik alátámasztja ezt, itt van ez a furcsa turbulens dolog ezekkel a lépcsőkkel, és itt megint egy elágazás, és ez fut fölfelé, ez a, innentől egy újabb elválasztó falak. Tehát mintha lenne egy ilyen konstrukció, amelyik szétválasztja egymást a képnek a részeit. Az a hipotézisem, hogy a konstrukció szisztematikus. Van logikája. És ezt a logikát szeretném tulajdonképpen a műfaji kód fogalmával megmagyarázni. Ugyanis ha megnézzük, akkor egy érdekes dolgot lehet látni. Az egyik az, hogy most nézzünk egy olyan részletet. Igen, ezt mondtam, hogy ugye ez a Rubens részkarc. Úgy nevezhetném ezt, hogy a képnek a bal felső sarka az egy elbeszélő kép. Egy igazi történet. Művészet történetben ezt az elbeszélő képet, ezt egy önálló műfajként fogják, szokták fölfogni, vagy úgy nevezik, hogy história, vagy isztoár, vagy történeti kép, vagy elbeszélő kép. Tehát olyan kép, amelyiknek egy cselekménye van. Lehet egy történeti cselekmény, lehet egy mitikus cselekmény, lehet egy hétköznapi, mindennapi cselekmény, sokféle cselekmény lehetséges, de van cselekmény. Vannak elbeszélő hősök, megnevezhetők, és látjuk a Sámson és Delila, van itt egy szövegreferencia, amelyre hivatkozunk. Ez tehát egy elbeszélő kép. Ezt különösebben sok magyarázat nem kell. Ugye erre a képre nem mondhatjuk azt, hogy elbeszélő kép, bár sokféle jelentést kideolvashatunk belőle. Ennek nincsenek a szónak abban az értelemben, nincs egy elmondható sztori, mint ami a Sámson történetben van. Az elbeszélő kép, tehát egy művészettörténeti műfaj. Ez egy műfaji meghatározás, elbeszélő kép. Ha ebben a logikából nézzük a négy egységét a képnek végig, akkor a második elem, amit látunk, az egy tájkép. Most erről a kép részről beszélek. Ahogy azt látjuk, hogy itt ül egy szerelmes pár a képnek hozzánk legközelebb eső sarkában, tulajdonképpen a kép síkra kiülnek tulajdonképpen, és néznek befelé a tájba, és a tájban, ahol távol van ugye egy hegynek a vonulatát lehet, egy városnak a sziluettjét lehet kivenni, felhők az égen, földnyelv, és ott még egyebek is történnek. Azt a műfajt, amelyik arról a távolságról szól, ami a néző pozíciója és a tér mélye között húzódik, tájképnek hívják. A tájkép egy modern műfaj, a modern szubjektivizmusnak a szüleménye, a 16. század másik felében születik meg, és nem véletlenül lesz a modernitás egyik vezető festői műfaja. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a 19. század legforradalmibb festői műfaja az a tájkép. Na most mi a táj? Mi definiálja a tájat? Most nagyon egyszerű leszek. A táj nem azonos a természet képével. Nem attól lesz egy táj tájá, hogy természeti motivumok vannak benne. Nagyon jó elgondolhatók olyan képek, amelyek tele vannak fákkal, virágokkal, napfénnyel és egyéb égbolttal és egyéb természeti tüneményekkel, és mégsem mondjuk rájuk azt, hogy táj. A tájnak ugyanis egy nagyon formális definíciója van, a definíciója pedig az, hogy a táj az a tájat a horizontja definiálja. Az a kép, amelynek nincs horizontja, az nem táj. Mit jelent a horizont? Az a egyenes vonal a képnek a mélyében, amelyhez a tekintet szabadon behatolhat. A képek mélységük van, meghívják a tekintetet ebbe a mélységbe, és a táj mindig azt igényli, hogy hatoljunk be, ameddig csak lehet. Ha egy festő úgy dönt, hogy blokkolja előttünk ezt a behatolást, akkor bármilyen szép és természetes a kép, nem lesz tájkép. Én például, most különséges példát mondok, Szinyei Merse Pálnak a Majálisa, megvan? Nem tájkép. Miért félreértenénk? És nem azért nem tájkép, mert ottan a kisebb piknikező társaságot látunk a kép közepén, hanem azért nem tájkép, mert a domboldal eltakarja a néző erről a horizontot. Tehát a képnek nincs mélysége. Ez a mélység definiálja a tájképet. A tájképpel majdnem egyidős, egy másik nagyon modern műfaj, a modern festészet másik óriási jelentőségű műfaja. Ha a tájkép a távolság, a mélység műfaja volt, akkor értelemszerűen mi lesz a másik? A csendélet, vagyis a, mi a csendélet, mi definiálja a csendéletet? A közelnézet. Így van. A tájképet se az definiálja, hogy erdők, hegyek vagy városok vannak rajta, úgy a csendéletet se az definiálja, hogy gyümölcsök, halak vagy egyéb jó falatok vannak rajta, hanem az, hogy minden, ami rajta van, az közel van. A csendélet, a közelnézet, a tájkép a távolnézetnek a műfaja. Világos, hogy mind a kettő azért modern műfaj, mert egy szubjektumot feltételez, a nézőt úgy fogja föl, mint valakit, aki belenéz a képterébe, és távolságokat vagy közelséget észlel. Ezek olyan, azért modern műfajok, mert ezek definitíve erre a nézőpontra vannak komponálva. Van egy nézőpont, amelyhez képest a dolgok távolodnak, illetve közelednek. Ebből a szempontból a képnek ez a bal sarka egy tájkép. Nagyon nem véletlen, hogy ez a két figura itt a hozzánk legközelebb, tehát a nézőhöz legközelebb, háttalul a néznek és belenéz a tájba, a mélybe. Ugye ez kiderül. A motívum a 19. századból ismert, Caspar David Friedrich volt az a nagy német romantikus festő, akinek ez a legmarkánsabban jelentkezett, állandóan olyan figurákat csinált, akik mind a képsíkhoz közel, tehát a nézőhöz relatíve közel helyezkednek el, viszont ez a közelség nagyon erősen intenzívé teszi azt a távolságot, amely a horizont és ő közöttük kifeszül. Nagyon változatosan lehet ezt a dolgot ragozni, én most csak egy szándékosan ezt a séma jellegét szeretném kiemelni, mert szerintem Kondornak is ez volt a fontos. Ugyanis a következő elem, a harmadik, az meg eminens módon egy csendélet. Ugye a nagy pohár, a nagy hangszer, a nagy könyv. Amit csendéletet ide kopíroztam, az Bracknak egy csendélet, ahol szintén húros hangszereket látunk, meg ugyan nem porrad, de kancsót, mindest olyan elemeket, amelyek ezt a közelnézetet szugerálják. Persze azt is látjuk, hogy Kondor ebbe a közelnézetű, itt nem egyszerűen egy tágy csendéletet rakott ide, hanem ez egy szimbolikus csendélet, mint megbeszéltük. Az elemek mind freudi értelemben szimbólumok, amelyek mögé odarajzolja, mint egy szürreális módon odarajzolja azt az összefüggésrendszert is, ami miatt ezek az elemek fontosak neki. Tehát most akkor azokat a figuráknak a történet, amit már sosszor végigragoztunk. Majd azt lehetne mondani, hogy ez egy ilyen hibrid műfaj, csendélet, tehát műfaj értelme a történethez és a tájképhez képest nyilván csendélet, de nem tiszta festő értelme csendélet, hanem szimbolikus csendélet. És majd akkor erre még egy rövid ideig majd még visszatérnék. És akkor nézzük meg a negyediket, a jobb felső sarok, amelyiknek viszont az a legfőbb tulajdonsága, hogy egy teljesen kiürített, grafikus értelmen üres tér. Azt is mondhatnám, egy absztrakt kép. Az üressége az, hogy ugyanis nincs neki kiterjedése, nincs neki mélysége, nincs neki közelsége. Nézzék meg, az elbeszélő képnek is van mélysége, látjuk, ott is van táj. De egyrészt a tájnak a horizontja magasan, nem látunk rá. Másrészt Kondor teljesen nyilvánvalóan minden lényeges dolgot itt a figurák viszonyában rejt bele. Az a vicces dolog van, hogy miután egymás alatt van az elbeszélőkép meg a tájkép, és mind a kettőnek van mélysége, mind a kettőnek van égboltja, úgy tűnhetne, mint hogy ez ugyanaz az égbolt volna. Kinek van az a benyomás egy ránézésre, hogy ez ugyanaz az égbolt? Láthatjuk ezt ugyanannak az égboltnak? Tisztán optikailag. Világos? Miért? Így van. Így van. Az egyiknek balról jobbra dől, a másiknak meg jobbról balra dől, vagy fordítva, vagy emelkedik az a vonalszekvencia, ez a párhuzamos vonalszekvencia, vagy srafozás, amely az égboltot jeleníti meg. Nézzük meg ebből a szempontból, az alap szempontjából a négy képet. Mind a kettőnél van égbolt, más az egyik, és más a másiknál a srafozás. Mi a helyzet ennél a képnél, és mi a helyzet ennél a képnél az alap szempontjából? Nem a motivumokat nézzük, hanem azt, hogy mi az az alap, amihez képest a motivumok megjelennek. A két háttér között egy erős kontraszt van, így van, képnek a legerősebb kontraszt, ez a keret által elválasztott sötét és világos. Ez a kontraszt, amit most így kontrasztnak nézünk, hogyan lehetne ezt még tovább jellemezni? Ugyanis ha megnézzük azt, ugye ez itt egy teljesen fehér, a papírnak az érintetlen fehérsége jelenik meg a jobb alsó kép szegmensnek a háttereként. Homogén valami. Na ezt egy kicsit interpretáljuk, hogy mit jelent az, hogy homogén valami. De mit jelent az, hogy üres? Ebben az összefüggésben mit jelent az, hogy üres? Ugye itt mit jelent, itt mi az alap? Ez az égbolt. Az égbolt jelenti az alapot. A hegyek fehérek, de a hegyeknek a fehérsége grafikai értelemben úgy jelenik meg, mint hogyha ezek a hegyek az égbolt előtt lennének. Igaz? Ez ugyanezekre a hegyekre szintén érvényes. Az égbolt az, ami alapként megjelenik, és amihez képest a hegy közelebb van, mint az égbolt. Ez a tájkép logikája. A talaj és az ég, ugye a horizont az mindig ott azt jelenti, hogy az ennek a szemmagasságában az a távolság, ahol az ég és a föld elválik egymástól. És az tenger vagy föld, az mindegy, de a lényeg az, hogy az égbolt az mindig valahogy tartalmazza, mint egy mögöttesként tartalmazza azt, amin állunk, a talajnak a szintjét, a mi szintünket. Azt lehet mondani, tehát itt az alap egy srafozott felület, amihez képest az érintetlen hagyott felületek jelennek meg közelként. Ennek a fordítottja jelenik meg itt. Nincs ilyen alap, csak a figurák vannak úgy, ahogy valahogyan modellálva, és ezek emelkednek el a fehér háttér elől. Ugyanaz a logika, csak ki van fordítva. Akkor most próbáljuk értelmezni ezt a felületet. Hogyan függ össze ez a felület ezzel, meg hogyan függ össze ez a felület ezzel? Ugye megint mit csinálunk? Relációkat keresünk. Összenézzük egymással őket. És azt látjuk, hogy a négy sarokban négy különböző viszony van az alap és a figura és az alap között. Ebből kettő rokonnak tűnik egymással, ez meg ez. A másik kettő is rokonnak tűnik egymásnak, ez meg ez. Mivel rokonok ezek egymással? Szemben ezekkel. Igen, így van. Ezt mondtuk az ebben a kontrasztát. Csak azt akarom kérdezni, hogy az alap figura viszony szempontjából. Nem tudom, erről beszéltem már, hogy a képek konstitúciának egy ilyen alapkérdése ez, hogy az alapnak és a figurának a viszonya. Beszéltünk erről? Nem? A képek ontológiai alap meghatározásáról van szó. Nincs kép anélkül, hogy ne legyen valamilyen alapfigura reláció. Minden képnek van egy hordozója, és minden képen valami megjelenik. Ami megjelenik, meg a hordozója együttesen definiálják a képet. Tehát ha mondjuk azt mondom, hogy most lenne egy jó kis mutogatán, meg tudnám mutatni, tehát ez a fehér felület, erre senki nem mondja azt, hogy ez kép. Miért nem? Mert nem látunk rajta semmit. Ha oda lenne rajzolva rá egy graffiti, egy fej mondjuk, akkor azt lehetne mondani, hogy az annak a fejnek a képe. Abban a minutumban, hogy ott megjelenik egy fejnek a képe, a fehér fal elkezd úgy működni, mintha ő az az alap lenne, amelyik hordozza ezt a figurát. A figurák ugyanis előlépnek a képből. Valami ből kell, hogy előlépnek. Nincs, ami a hordozója a figurának, az alap, az ugyanúgy definíció szerűen tartozik hozzá a képhez, mint az, hogy valami benne megjelenik. Nem tudom, hogy érthető-e. Minden kép egy megjelenés. Minden kép egy megmutatkozás. Valami azáltal válik képé, hogy megmutatkodja magát a képben. De ez a megmutatkozás mindig egy viszonylagos dolog. Ahhoz viszonyítva jelenik meg, ami alapként a hátteréül szolgál. Azonban, hogy egy képen mi az alap és mi a háttér, az már egy ábrázolási kérdés. Tehát mutatok egy példát. Van az a híres, olyan példát akarok mondani, ami nem viszi el nagyon a gondolatmenetemet. Tehát itt tudom én, Ez nagyon jó példa, a tájkép. Képzeljünk egy olyan képet, amely semmi másban nem áll, de itt a Rothko kép, ez nem pedig jó példa erre, csak nem igazán, igen. Itt a Rothko, tessék, nagyon jó, ez a Rothko képe. Mark Rothko, zseniális amerikai absztrakt festő volt a 20. század másik felében. New York iskola. Nézzük meg ezt a képet. Mit látunk? Egy horizontot látunk. Az a szuggesziója a képnek, hogy egy horizontot látunk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ez a valami, ami a középvonaltól lefelé van, egy más színű felület, mint ami fölötte van, és ezt a különbséget képesek vagyunk úgy nézni, mint hogyha ez valami fekete égbolt volna, ez meg mondjuk valami szürke tó vize lenne. Vagy valami sima talajnak a szintje lenne. Oké? Most játszunk egy kicsit el ezzel a gondolattal. Na, mit csináltam? Megfordítottam a képet. Az a kényszeres reakciónk van, hogy egy ilyen képet nem tudunk, mint hogyha nem tudnánk másnak nézni, mint adott esetben egy képnek, amin valami meg kell, hogy jelenjen. Nehezemre esik a képre újra nézni, hogy most ne azt érezzem, hogy ez egy fekete víz, és fölötte egy szürke égbolt. Mennyivel inkább az egyik, mint a másik? Ki tudja ezt megmondani? Miért vonatkozik a szabály? Ez azt jelenti, hogy a kép tetszőlegesen nézhető, azt jelenti, hogy melyiket nézem az alapjának, és melyiket a figurának. Ha azt mondom, hogy a fekete az égbolt, akkor ahhoz képest, mint a háttér, akkor ahhoz képest a szürke lesz nekem megmutatkozó, az előtte megjelenő figura. Ehhez képest, ha megfolytom, akkor meg ugyanez a folytva lesz igaz. Nem lehet azt mondani, hogy a szürke az azt jelenti, hogy a víz, a fekete meg azt jelenti, hogy az az ég, vagy fordítva. Ezt nem lehet mondani. Ez egy képi viszony, amelyik azzal játszik, hogy a képnek mindig kell, hogy legyen alapja, mindig úgy érezzük, hogy valami alap van, amihez képest valami közelebb van, mint ez az alap. Az alap az a végső, amely hordozza a figurát. Az, hogy egy képen mit nevezünk alapnak és mit nevezünk figurának, az nézőpont dolga. A kép maga ábrázolhatja a saját alapját. Tessék megnézni, mi történik itt. Az égboltot nevezzük alapnak, amihez képest minden kisebbként, közelebbként, tehát figuraként jelenik meg előttünk. Az égbolt lenne ennek a képnek a valós alapja? Milyen alap ez, az égbolt? Ez a kép tényleges alapja? Aha. Igen, ez egy megdolgozott alap. Azáltal lesz égboltként alap, hogy úgy van benne a vonal definiálva az alaphoz, a papírhoz képest. Ugye minden részke az a fehér papíron és a fekete vonalon alapul. A fehér papír és a fekete vonalnak ezt a kettősségét nem lehet semmilyen képtől elvitatni. Ha ezt elvitatjuk, nincs képünk. A képet ez a kettősség definiálja. Különböző féleképpen lehet ezt az alapot megragadni. Most mutatok egy másik példát. Ez egy másik kondor műből van. Igen, ez lesz az. Ez a Dürer emlékére című sorozatából van kondornak. Tessék, megnézz ezt a képet. Rendkívül érdekes kép. Következőt lehet látni rajta. Van egy fehér alapunk, és azzal kezdi, látszik, hogy azzal nem kezdhette mással ennek a műnek a létrehozását, gondolom, mint hogy húzott egy vonalat. Itt. Ezt a vonalat itt végighúzta. A kép közepén. Azáltal, hogy végighúz egy vonalat a kép közepén, ketté osztotta egymással a képet. Mit idéz elő ezzel a puszta ténye, hogy egy vonalat végighúzott a képen? Attól, hogy ezt a megtette, ezt a fehér papírt képpé alakította át. Ettől lett kép. Önmagában a fehér papír még nem volna kép. De megjelent rajta valami, ami valamit csinál. Mit csinál ez a vonal a fehér alapon? Két részre osztja, mondanánk. Mit jelöl ez a vonal? Egy határt jelöl. Pontosabban szó, és ennek a vizuális gestált elméletnek az alapja, legalább három dolgot biztosan tud jelenteni ez az egy vonal. Jelentheti ennek a felületnek a szélét, amely elválasztja ettől a felülettől. Egy szél. Tehát úgy kell észlelnünk, hogy ez van közelebb, és ez az alap. De ugyanez az erővel jelentheti az ellenkezőjét is. Azt is mondhatjuk, hogy ez a szél, ennek a felületnek a széléről van szó, és az az alap. Ez van közelebb, és az van távolabb. Mit csinál a művész? Definiálni kezdi, elkezdi ragozni ezt a különbséget. Elkezd vele játszani. Nézzék meg, hogy mit csinál ezen a vészkarca. Egy emberi alakot húz fel erre a tengelyre. Az emberi alak, a test, egy emberi testet, mondjuk így. Nézzék meg a fejét. A fejnek az egyik fele egy geometrikus sablon, a másik fele egy realisztikusan kidolgozott arc. A képtől idáig így rajzol, a képtől odáig meg úgy rajzol. Meg tudjuk állapítani, hogy melyik van hozzánk közelebb. Melyikhez képest melyik az alap. Nem, de nem is kell, hanem mit kell csinálnunk? Összekapcsolni a kettőt, vagyis látni mind a három lehetőséget. Ugyanis három lehetőség van. Lehet nézni ezt a vonalat úgy is, hogy azt mondom, hogy nem az egyiknek vagy a másiknak a szélének nézem, vagy széleként nézem, amihez képest a másik mögötte van, hanem önmagában nézem. Csak a vonalat nézem. A vonalat, mint ami független az alaptól, amelyet megoszt. Az önértékét nézem a vonalnak. Az az érdekes az egész, hogy amikor az ember képet néz, akkor állandóan abban a csapdában, hogy sose tudja pontosan, hogy mit lát. Hiszen így is úgy, minden pillanatban így is úgy is lehet. Ez egy folyamatos csiki-csuki. És a művészi formás nem más, mint a definiálása annak, hogy hogyan lehet ezzel a csiki-csukival bánni. Mondok egy példát, tessék megnézni. Itt a nő alaknak itt a válla, itt a könyöke, és itt a keze. Az egyik kezével átnyúl a másik képbe. Vagy abba valamibe, ami, most mondjuk meg, hogy ez a kéz, hogy viszonyul ehhez a karhoz. Egy grafikai ellentmondás van. Egy grafikai csukló, ahol megfordulnak a dolgok, ahol mindenki fordul, és az ellenkezőbe vált. A grafikusnak nincs más eszköze. Csak ez az egyetlen Isten vette eszköze. Van, hogy vannak így fehér papírja, meg vannak rajta fekete nyomok. Ezzel tud operálni semmi mással. Minden ebből áll. Ezért van az, hogy... Na, itt még jobban lehet ezt látni. A vonal szekvencia kidolgozottsága. Versus, vesd össze azzal, amit a Sámson lapon a fekete árny és a körülötte lévők viszonyáról mondtam. Ugyanez a logika. Ugyanaz a probléma. Mi az alap? Az, hogy egy képnek mi az alapja, ez a kép interpretációnak a kulcsa. Ennek a képnek van egy kis poén, nem tudom, mennyire lehet látni. Ez egy kubista festmény. Ugye a kubizmus ugyanúgy a problémáról szól. Mi az alap és mi a táj? Mi van közel és mi van távol? Mihez képest helyezkedik el a térben? Ha emlékeznek rá, itt mutattam ennek a hangszernek a kidolgozásával kapcsolatban, hogy milyen furcsa dolog az, hogy Kondor a hangszernek a szembelapját, a szembenézetű lapját azt ilyen nagyon, majdhogy nem naturalisztikus módon dolgozza ki, a fa erezetét is lehet látni, hogy csillog, ahogy a fa erezet, emlékeznek rá. És ehhez képest a hangszernek az oldalfala milyen sután és idétlen van elnagy oltalma megoldva. Tehát van neki egy formulája, egy szép formula, amelyiknek a térpozíciója kétes. Nincs egyértelműen definiálva a tájnak, a figurának az alaphoz való viszonya. Na, ez a kubizmusnak a jellemzője volt, hogy ez a viszony nincs definiálva, illetve állandóan problematizálva van. Sose lehet pontosan tudni, hogy ez itt azt gondolnánk, hogy egy asztal, amelyen elhelyezkedik egy hangszer, meg elhelyezkedik egy kancsó, akkor annak egy sima feletnek kell lenni, aztán világosan tudjuk, hogy mi hol van. Hát a kubizmusnak pont az ott a poénja, hogy nincs, ez nem világos. Ugyanis ez festmény, és nem kancsó, és nem asztal. A festmény pedig ebből a problémáról szól. Tehát akkor lehet problematizálni ezt a viszonyt. Az alapnak, és a tájnak, és a visszahúzódónak ezt a viszonyát. Brák azonban belevett a műbe egy kis viccet is. Tessék, megnézni, ott a pont középen, nem tudom mennyire lehet látni, van egy szög beleverve a képsíkba. És a szög árnyékot vet jobbra. Lehet látni? Na ez micsoda? Igen, megmutatja, hogy miközben az az érzésünk, hogy minden ilyen izé, eközben valójában az egész kép tulajdonképpen egy szimpla sík. De ez a szimpla sík, amit így módon megmutat, az maga tulajdonképpen mi által áll elő? Miért van az, hogy nekünk arra a szögre van szükségünk, hogy tudjuk, hogy ez egy szimpla sík? Miközben az a szög maga egy illuzionisztikus eszköz. Maga ugyanúgy perspektivikusan van. Egy valamilyen tér logika szerint van ábrázolva, mint amit a kubisták is alkalmaztak. Nem tudom, világos-e. A kubista képen, ezen a képen két szemléletmód van némiképpen ironikusan összerántva egymással. A kettő elmondva egymásnak. Rávilágít arra, hogy a látásunk, a dolgok és a képeknek a kezelése, az, hogy a motivumokat az alaphoz képest kezeljük, az konvencióknak van alárendelve. Az rutinoknak van alárendelve. A kubisták nem csináltak mást, mint kidolgoztak egy újfajta képépítési rutint. Az alapmotivum viszonynak, az alapfigura viszonynak egy új modelljét. Ami ellentmondásban van azzal az illuzionisztikus képtípussal, amelyet megszoktunk, és amelyet olyan könnyen tudunk, automatikusan tudunk olvasni, ez jön le a szögről. Egy ellentmondás van beépítve a képbe. Na, Condortól ez az ellentmondás egyáltalán nem volt idegen. Más kérdés, hogy őt nem egy puszta ábrázás technikai probléma érdekelte, nem a kubizmus, mint stilisztikai probléma érdekelte, hanem valami más érdekelte. Az ő képének valami más a, úgymond, az értelme. Tehát akkor egy pillanatra visszatérnék arra, hogy akkor mi ez az alapic? Miféle alap ez? Összevetve ezzel. Ugye itt azt láttuk, hogy az alap ábrázolt alap. Maga az alapot a festő tulajdonképpen, vagy a festő, a grafikus tulajdonképpen elrejti előlünk. Egy totális képé változtatja, egy égboltá változtatja, amely faltól falig ér, mindent átfog, és ezért totálisnak tűnik, olyan, mintha ott semmi más nem lenne. Ha tovább mennénk, tovább néznénk, itt emögött folytatódnia kellene az égnek, itt is folytatódnia kellene az égboltnak, itt ugyanígy. Kitölti a kép egész felületét, totalizálja a hátteret, de ez egy ábrázolt háttér. Égboltként értelmezett háttér. Ezért fedi el a vonal struktúrával, de egyébként az ellenkezőt is megcsinálhatná. Azt is csinálhatná, hogy ezt szabadon hagyja, és csak ez dolgozza ki. Ugyanígy működne. Az a lényeg, hogy a hátteret ábrázolt tárgyá alakítja át. Ez a háttér, ez az alapsík, ez nem tisztán, pőrén a maga nyers materiális mi voltában jelenik meg, hanem mint valami jelenik meg. Égboltként jelenik meg. A világ háttereként jelenik meg. Ehhez képest ezen a két képen a hátterek nem egy világ háttere. Nem egy totális kép abszolút háttereként jelenik meg. Vannak motivumok, de a motivumoknak az alaphoz való viszonya az egy problematikus viszony, egy kérdéses viszony. Valami, ami interpretációra, magyarázatra, értelmezésre szól. Az égboltot nem kell értelmezni, arra megvannak az értelmezési rutinjaink. Az olyan képekre, ahol a motivum és az alapnak a viszonya nincs ilyen értelemben tisztázva, az értelmezésre szól. Az absztrakt festészete az a nehézség, hogy nem tudjuk benne értelmezni a háttér és a megjelenő motivumnak a viszonyát. Mert nem látjuk a motivumot, és nem tudjuk, hogy most ez valami-e, vagy a semmi. Az abszolút festészet ezért kiprovokálja ezt az értelmezési, hogy vegyük észre, hogy valójában mit csinálunk, amikor a képet nézzük. A példám a Rothkóval megfordított horizonttal csak arra volt, hogy azt mutassa meg, hogy az olyan képek, mint amilyen Condort itt is megcsinál, képi értelemben a tárgy nélkülit, a semmit fogják megjelölni. Azt is mondhatnám, hogy Condornak ez a motivum, ez a sarok arra jó, hogy megmutasson egy olyan képet, amelyben már annyisra se jelenik meg bármi is, mint ahogy a többiben megjelent, nagyon különbözőféleképpen. A képének van egy fekete lyuka, egy üres sarka. Valami, ahova a kép beleszédül, mint a semmibe. Minden, amit ez a figura itt ezekkel a vonalakkal csinál, az valahol ott következményekkel jár. A vonalakból valamik lesznek. Valahol pozitívá vagy negatívá, valahol üressé vagy teltté válnak. Folytatódnak. Valami történik, játszik. Művészetet csinál. És miután most már nagyon késő van, hagyj jussak el a konklúziómhoz, ami nem biztos, hogy fog sikerülni. Igen, ezt akartam mondani ezzel a felemelkedéssel kapcsolatban. Igen. Ez a kétségtelen kény, hogy a képnek van egy ilyen emelkedő építkezése. Ezt nem lehet nem észrevenni. Látok, hogy jobbról, alulról megy fölfelé. De ez az emelkedő építkezés, ez hát legalábbis nem egyirányú. Ugye láttuk ezt a másikat is. Ezt a bizonyos piramis jellegű, vagy kúpszerű konstrukciót. Tehát, hogy az egyik a nő megy fölfelé, a másikon a férfi, és ugye együttesen emelkednek föl arra a pontra, ahol úgymond ugye emlékeznek a freudi szimbolikára, ahol a beteljesedésnek kell következnie, és aztán itt elválnak egymást ezek a furcsa, bonyolult, zavaros létrák, lépcsők, az egyik tovább megy, és befejeződik itt egy ilyen virágos fában, konkrétan, a másik pedig beletéved ebbe az űrbe, úgymond ebbe a semmibe. Ezt is értelmeznünk kell, az eddigiek alapján. A valahonnan valahová. Ugye ez az irány, amelyik ezt a két kép felett köti össze egymással, ezt viszonylag egyszerű értelmezni, már beszéltünk is. Tehát a művész szerepének a differenciája. A magánemberi, a művészi alkotói és a szimbolikus, mitikus önkiteljesítés. Tehát, hogy a személyes problémája a feleségével, a végén a férfinek az univerzális nőiséggel kapcsolatos pánikjába vagy paranoiába megy át. Tehát a képnek van egy ilyen teljesen egyértelmű tematikus kapcsolódása a két képfél között. Ez az egyik irány. De van egy másik irány is. Van még két másik képfelünk, ez meg ez. Amit ugye csak a műfaji kód segítségével tudunk egymástól világosan elkülöníteni. Itt ez a két képfél tele van szereplőkkel, tele van szimbólumokkal, tele van referenciákkal. Ez a kettő, meg ebben alig van a referencia. Az egyikben van, erről beszéltünk, ugye erről, akkor egy mondatot erről. Ugye egy szerelmes pár, két szerelmes pár, három szerelmes pár, négy szerelmes pár. A férfi és a nők. Párok versus magányos férfi és a világ. Magányos férfi, páros férfi, páros férfi, helyesbitek, férfinő páros. A négy párost szisztematikusan össze tudjuk egymással hasonlítani. Láttuk. Közönséges, hétköznapi zsánerjelet, poétikus, művészi megvalósulás, romantikus, távolban merengés, és akkor itt van ez a negyedik, ami milyen? Beteljesülés? Milyennek látják ezt a párost? Tessék? Parkos? Pajkos? Pajkos. Na, ez nem jutott volna eszembe. Pajkos. A pálcika emberség ugye összeköti őket ezzel a figurával. Ki vannak töltve? Nincs testük, nincs alakjuk. Árnyak. Mi a különbség e között az árny között, meg e között az árny között? Vagyis milyen? Hol van? Ezek hol vannak? Ezek a távol vannak, ezek messze vannak. Ezekre távolról látunk rá. Ányszerűek, mert messze vannak. Nem jut valami eszükbe? Erről a motivum együttesről? Mi ez? Hát persze. Ez Ádám és Éva és a fa. A kiüzetés a paradicsomból. Az ősbűn. A teremtés kezdete. Az ember egyetemes sorsa. Hogy menekülnie kell a boldogság világából. Hogy rá van kényszerítve arra, hogy küzdjön, hogy harcoljon, hogy ütközzön, hogy megvívjon. Biblia. A harmadik bibliai motivum. Az ember egyetemes lehetőségeiről van szó. A magánember története, mint mítikus, egy mítikus igazságnak a leképeződése. És a mítikus hős története, mint a magánember, mint a bibliai őskezdetnek egy lehetséges következménye. Ez azonban nincs kidolgozva a szónak abban a plasztikai értelemben, hogy az összes többi nagyon differenciáltan meg van csinálva. Ugyanabban a negatív nyelven, ugyanabban a negativista nyelven van megfogalmazva, mint amiben az ányfigura is meg van fogalmazva. És ez ad ennek az egész konstrukciónak egy különös, szimbolikus jelentést. Utolsó motivumként engedjék meg, hogy ezt még elmondjam. Van egy utolsó kód. A kép olvasásnak egy bizonyos módja, amit analogikus megismerésnek, vagy analogikus olvasatnak neveznek. Analógiának, ez egy teológiai kifejezés, a vallásos megismerésnek az útját nevezik, amely lentről, alulról, a földi világ, a közvetlen érzéki empiria világából emelkedik fel az isteni bölcsesség magasságába. Egy fölemelkedés. A teremtés rendjének a kezdetből a kibontakozás felé való útját is analógiának lehet tekinteni. Van egy híres bibliai hivatkozás, ez Ézsaiás prófétának a könyvében való, a Jessze fája, talán így ismerik ezt a kifejezést, Jessze fája, egy jövendülésről van szó, hogy és támad majd kebeléből Ádám, tehát a teremtés kebeléből támad majd a nép, amely generációkon keresztül eljut majd oda, hogy megvalósítsa Isten országát a földön. Jessze fája egy alulról fölfelé kibontakozó növény, amely mindenhol ágakat bont, és közben egyre magasabban emelkedik föl Isten magasába. Ikonográfiai sémáról van szó. Jessze fája. Nézzenek utána ikonográfiai lexikonban. Ez egy termékenységi kép, Jessze fája. Az ősmag kikelésének és kibontakozásnak és felnövekvésének, az isteni mű elkészültének a szimbolikus képe egy növekedési kép más. Növekedési kép. Sajnos, amit meg akartam mutatni, az egy gótikus üvegablak, egy nagyon magas, keskeny, hosszú gótikus üvegablak, amelynek az alján a földön fekvő Ádám látszik, akinek a testéből kinő Jessze fája, az ős ember, akiből az emberiség nagyműve a Isten magasából. Egy ilyen hosszú, és az egész ilyen gyönyörű fa. Azért zavar, hogy nem tudom megmutatni, mert csak ennek ezre jut lenne ereje annak, amit most viszont meg akarok mutatni. Ugye Jessze fája a kirügyező, a kibojtosodó, a kizöldellő termékeny növekedés, amely ennek az útnak a végén, mint az egyik lehetséges megvalósulás, a mítikus világba tartozó megvalósulás jelenik meg. Szemben a másik, amelyik az űrbe, az ürességbe, a nihilbe való belehullást jelöli. Mielőtt azonban nagyon elfelejtenénk ennek a műnek a kegyetlenségét, megmutatnék egy másik ábrát, ez is Jessze fája, egy 16.-17. századi okkult könyvnek az illusztrációja, ahol az emberből kinövő fa egyértelműen fallikus motivumként jelenik meg. Emlékeznek, az egész történet végig minden pontján, a legkülönbözőbb fénytörésekben a férfi kiszolgáltatottságáról és a férfi teremtőerejéről szól. A szexuális kiszolgáltatottság egyszer s mint a művészi teremtőerőnek a pandanja. Ez a sámsoni dialektika lényege. Az egyikből következik a másik. Egyik sincs meg a másik nélkül. Gondolnak a képe ebben az értelemben egy szimbolikus képmás, amely a világegyetem képét rajzolja föl, a saját személyes önarckép, szimbolikus önarcképnek a formájában. Tehát ez egy önarckép ez a kép. A művész saját magáról beszél benne, a saját vágyairól, a saját kiszolgáltatottságáról, a saját ambícióiról, a saját magasztos művészi elképzelései, céljairól, a művészetének az egész komplexitásáról beszél benne. És közben mégis megteremti a teremtés művét, az édenkertől a semmíg, a tradicionális művészettől a legmodernebb művészetig. Annyiféle sok regiszteren játszik egyszerre, annyiféle kódot működtet egyszerre, annyiféle játék lehetőséget teremt meg egyszerre, a nagyon struktúrált és mégis nagyon dinamikus, rugalmas, mozgékony rendszerben, ami ezt a művészetet a régiek nagy művészetéhez teszi hasonlatossá. Gondolnak, ez volt az ideája, hogy olyan művészetet kell csinálni, ami a nagyoké volt. A Düreleké, a Rembrandtoké, a Boschoké. Azért mutattam meg utoljára ezt a Bosch, a Gyönyörök kertje című híres képét, mert ez egy olyan kép, amelynek a motivumai visszajönnek, ezer ponton visszajönnek Kondornak a munkájában. A gyönyör szituációi, amelyek Boschnál a középső táblában a Gyönyörök kertjének felszabadult szexualitásában jelenik meg, az nála visszájá fordul és negatív orgiába csapát. Motivunkat mutatok, amelyek visszajönnek ezen a képen is. Ezt már mutattam a múltkor. Tessék megnézni például, egészen biztos vagyok abban, hogy ennek a figurának, amelyik a középső táblán helyezkedik el, ennek a figurának, nézzük meg, itt van ez a a férfi nő, mint egy ilyen burokban, ilyen ideális burokban békésen, mintha a teremtés előtt volnának már egymásnak teremtve jelenik meg, és mellette egy fejjel lefelé álló, ilyen nagyon markáns körvonalú figura, nagyon nehéz nem észrevenni, vagy nem sejteni, hogy lehet itt valami összefüggés a kettő között. Kondor és a Bosi képalkotás között. Na jó, nem ragozom ezt most már tovább. Értik, amit értek. Azt akartam utolsó mondatként mondani. Amit itt most 3 órán keresztül elmondandó voltam, ez egy mű lehetséges olvasatainak egy szűk válogatása volt. Azt tessék megérteni, bocsánatot kérek, hogy én iskolásan fogalmazom. A képeket nézni kell. A részkalt egy olyan műfaj, amit már a 17. században, amikor nagy korszaka volt, már akkor is nagyítóval, a gyűjtők nagyítóval órákon keresztül silabizáltak, mint egy szöveget, mint egy bonyolult költeményt. Nem lehet első egyblikre könnyű ránézéssel mindenféle meditáció, mindenféle keresés nélkül. Remélem, hogy ez kiderült önöknek, hogy ez a módszer, amit én itt javasoltam, ez egy kereső módszer. Tehát, hogy egy elemhez hozzá keresni a neki megfelelőket, a vele ellentéteseket, az vele párhuzamosokat, a neki valamilyen szempontból, vele valamilyen viszonyban lévőket. A viszonyok, a képek relációkból állnak, viszonyokból állnak, ilyenfajta dialektikus játékokból állnak, és ezeket állandóan, mint egy mozgó organizmust kell tekintenünk. A képek nézése nélkül nem lehet jó művészet történész senki. Ez egy olyan képesség, amit meg kell tanulni. Ez a legfőbb bevezetni való ebbe a tudományba. Ezt a tudományt nem lehet, dehogy nem lehet, de nem szabad vakon művelni, ha értik, hogy mire gondolok. Köszönöm a figyelmüket.
Elhangzott Rádióegyetem. Sámsonnak levágják a haját. 3. rész. Rényi András. Bevezetés a művészet történetbe. Az ELTE BTK-n 2009. szeptemberében elhangzott előadás felvétele.